Jó napot kívánok, kollégák! Folytatjuk az előadást a moduláció témakörben. Múlt órán az analóg modulációkból az amplitúdó modulációval foglalkoztunk, és az SSB-vel fejeztük be, de az SSB-t igazából nem fejeztük be, ezért ezt szeretném még befejezni, és utána térek majd rá a másik fő kategóriára, a szögmodulációra, ami fázis és frekvencia modulációt fog számunkra jelenteni. Tehát először fejezzük be az AM-nek az egyoldalsávos modulációját. Ugye itt, ha megint vesszük az AM-nek a sajátosságait, akkor általánosságban az AM modulációnak az időfüggvénye ilyeténképpen nézett ki, AT-szer koszinusz omega VT, és az, hogy az AT-ben hogyan foglaltuk bele a moduláló jelet, az volt a típusa a modulációnak. És eljutottunk egészen, nézzük először általánosan, ha az AT-be UV plusz SMT módon foglaltuk be, akkor a kétoldalsávos amplitúdó modulációt kapjuk, ahol a vívő is megjelenik. Az SMT-t egy vizsgáló jellel helyettesítve UM-szer koszinusz omega MT. A kiadódó DSB-jel tartalmazta a vívőfrekvenciás komponenst, tehát UV-szer koszinusz omega VT, tehát ő a vívő, plusz UM per 2 koszinusz omega vívő plusz omega MT, ez az alsó oldalsáv, és végül a felső oldalsáv UM per 2-ször koszinusz omega vívő mínusz omega MT. Tehát ez a felső. Oldalsáv. És akkor ezt rendre elkezdtük kiirtani. Amikor a vívőt kiirtottuk, akkor az AT az egyszerűen a moduláló jellel helyettesítődött, és ezáltal azt az energetikailag fölösleges komponenst, információt nem hordozó komponenst kiirtottuk, és utána lett gondunk, mert a kettő közül választani kell, és valahogy ez itt nem jön össze az AT egyszerű megfogalmazásával. Nyilván gondolják, hogy hát alkalmazok egy szűrőt, amelyik vagy az alsó, vagy a felső oldalsávot viszi át. Ezt meg lehet csinálni, és valami hasonló fog történni, de nézzük meg, hogy egy korrektebb, matematikailag korrektebb megoldásban mi is történik, hogyan tudok én választani, hogyan tudok generálni egy SSB jelet. Tehát AM SSB generálása. Továbbra is alkalmazom a vizsgáló jelemet, vagyis ezt az UM-szer koszinusz omega MT-t. Ezt fogom majd erre a modulátorra, amit az SSB-t előállítja, rákötni. A modulátor pedig a következő képpen néz ki. Idáig, miszerint ugye a vívőfrekvenciával szorozzuk, ez még idáig egy normál AM modulátornak tűnik. De lesz itt egy másik oldal. Még egy szorzót fogunk alkalmazni, és ezeket a jeleket össze fogjuk adni, és ez lesz majd az SSB időbeli jel. Ezt a két blokkot még nevesíteni kellene. Egy nagy írott H betűt fogok beírni, írtam be ebbe a blokkba, és ez majd a Hilbert transformációt fogja jelenteni számunkra. Az ábrán az X egy T-vel jelölöm, és X2 T-vel az összeadó két bemenetét, valamint itt az alsó összeadás az lehet plusz vagy mínusz előjellel, tehát itt vagy az x1 plusz x2t, vagy az x1 mínusz x2t-t fogom generálni. A Hilbert transformáció, amit jelöl az a nagy H, az egy lineáris művelet, és létezik neki egyfajta átviteli karakterisztikája. Én ezt jelölöm is akkor, mint átviteli karakterisztikát, H írott, hát meghagyom, hogy továbbra is Hilbertről van szó, J omega. És ez a karakterisztika, frekvenciatartományban nézzük ugye a karakterisztikát, ez a következő negatív pozitív frekvenciákra mínusz J. Nulla, hogyha az omega egyenlő nulla, és plusz J, hogyha negatív az omega, tehát pont a J az ellentétes előjellel van, mint ahogy az omega. Tehát ez az egyszerű transformációt valósítja meg, ami matematikailag egyszerű, táblán egyszerű, realizálni azonban roppant mód nehéz. Ezen áthalad egy konstans frekvenciás, itt omega v, itt pedig omega m frekvenciás koszinusz. Tehát igazából az lenne a kérdésünk, hogy mi a Hilbert transformáltja a koszinusz omega t-nek. Azért nem írok az omegának indexet, hogy minden, bármilyen omegának, tehát bármely koszinusz omega t-nek, így konkrétan az omega v t-nek és az omega m-nek is ugyanez lesz a transformátja. Ez az Euler formula szerint átírjuk a koszinuszt, ugye az E ad plusz J omega T plusz E ad minusz J omega T per 2. Ugye látjuk, hogy az első tagban plusz omega van, ilyeténképpen ugye nyilván akkor ugye a plusz meg omegához a mínusz j tartozik, tehát akkor az mínusz j, e ad j omega t, míg a második tagban mínusz omega van, tehát ott pedig plusz j fog tartozni. Szorozzuk végig a számlálót és a nevezőt is J-vel, ezzel ugye nem fog változni semmi, tehát itt van egy szorozva J, és amit kapunk, ugye J szer J az mínusz 1, de van egy mínusz előjel, tehát akkor ez plusz J omega T, J szer J az mínusz 1, tehát mínusz E ad mínusz J omega T, és a nevezőben is a kettes megszorzódott J-vel. Így azt kapjuk, hogy a koszinusz omega t Hilbert transformáltja a színusz omega t. Egyébként, hogyha ránézünk ugye erre az átviteli karakterisztikára, és megnézzük, hogy az a mínusz J, az hol van a komplex síkon, akkor az itt van a mínusz J, és ugye ez jól láthatólag mínusz 90 fok fázist jelent. Tehát maga ez a átviteli karakterisztika, vagy a transformáció, az azt sugallja, azt valósítja meg, hogy bármilyen frekvenciájú is az a jel, kivéve a nulla frekvenciát. Szóval bármilyen frekvenciájú is a jel, nem nulla, azt 90 fokkal késleltetni fogja. Így aztán, hogyha a koszinuszt 90 fokkal késleltetjük, akkor megkapjuk a színuszt. Ugye éppen ezért nehéz ezt megvalósítani, mert ugye, ha ezt időnek elképzeljük, akkor egy százszor akkora frekvenciánál ez időben század akkora késleltetést jelent, tehát ez egy nehezen realizálható. Mindegy, realizáltuk valahogy. És akkor most már kiszámolhatjuk a kimenetünket. Vegyük először az egyszerűbbet, az x2 helyett x1-t. Ez ugye az um-szer koszinusz omega mt, szorozva koszinusz omega vívő t-vel, és akkor megint előveszik a jól ismert azonosságot, koszinusz alfászor, koszinusz béta, az 1/2 koszinusz alfa mínusz béta, plusz 1/2 koszinusz alfa plusz béta, és így az eredményünk ennek um/2 ször koszinusz alfa mínusz béta omega v mínusz omega m ször t plusz um/2 ször koszinusz alfa plusz béta. Nyilván megkérdezhetnék, hogy ha én itt azt hittem, hogy koszinusz alfászor béta, akkor, és az alfa mínusz béta, akkor itt miért béta mínusz alfát írok? Hát egyrészt úgy cserégettem, hogy akarom, mert hogy a koszinusz az egy páros függvény, tehát teljesen mindegy, hogy omega v minusz omega m, vagy omega m minusz omega v, de hát itt is fölcseréltem volna természetesen, és akkor helyén van. Tehát ez nem gond. És az x2t, ugye volt a Hilbert transformátja az um-szer koszinusz omega mt-nek, nyilván a konstans ezen a lineáris transformáción át fog haladni konstansként, a koszinuszból viszont színusz lesz. Szorozva, és akkor az a koszinusz, a vívős koszinusz szintén színusszá alakul, tehát itt az átalakítás az Hilbert. És akkor megint a kis trigonometrikus azonosságunk, színusz alfászor, színusz béta, az 1/2-szer koszinusz alfa mínusz béta, mínusz 1/2-szer koszinusz alfa plusz béta. Itt az azonosságban engedjék meg, hogy kihangsúlyozzam, hogy ez itt plusz, ez pedig mínusz. És így ez um per 2-ször koszinusz omega v mínusz omega m-szer t, és itt a mínuszunk, és ugyanaz koszinusz omega v plusz omega mt. Így aztán, hogyha a szummánál plusz van, akkor ez a felső oldalsávot jelenti. És egyenlő um-szer, ugye a kettő összege, koszinusz omega v mínusz omega m-szer t. Míg hogyha ott mínusz szerepel, akkor természetesen az alsó oldalsávot fogjuk megkapni, tehát a mínusz esetében ez az SSB, és akkor ilyen lefelé mutató nyíllal próbálom jelölni azt, hogy itt az alsó oldalsávról van szó, és um-szer koszinusz omega v plusz omega mt. Tehát ez egy lehetséges megoldása ennek a SSB modulátornak. Most ugye, amikor megnéztük a legelején az AMS előadásnak, hogy szorzó demodulációval mindig végre lehet hajtani a demodulációt, akkor láthatjuk, hogy itt most némiképpen probléma van, mert tudnunk kell a frekvenciát. Persze tudjuk a frekvenciát, tudjuk, hogy hány kilohertzen vagy megahertzen működik az adónk, de ha maguk vagy akárki is készít két szokványos, tehát nem mondjuk atomi rezonancián alapuló oszcillátort, akkor bizony azok hiába névlegesen mondjuk 10 megahertzesek, azok nem fognak együtt futni, hanem valami kis néhány herc csúszás lesz a kettő között. És még csak azt lehet mondani, hogy ez a csúszás olyan, hogy ha egyszer összehangolom, akkor utána megmarad, mert lehet, hogy a hőmérsékletük egész biztos nem fog együtt futni a két oszcillátornak, egymástól 100 kilométerre vannak, és a hőmérséklettel ez szépen hangul, hol az A siet a B-hez, hol a B az A-hoz, az mindenféleképpen problémát jelent. Tehát itt az a kellemetlen eset van mondjuk a másik kettőhöz képest, a másik kettőből ki lehetett következtetni, főleg az AMD-SB-ből ott volt a vivő, és ki lehetett nyerni belőle. Itt azonban ez nincs meg. Konkrét realizációnál célszerű nagyon kis mértékben hozzáadni a vivőt ehhez a jelhez, és akkor az nagyon sokat segít a demodulációt illetően. No, hát ennyit az AM-ről, és most már áttérhetünk a frekvencia modulációra. Ezt már nem nézzük meg még egyszer, hiszen ezt megnéztük a múltkori előadáson. És ugye mondtam, hogy igazából ez szög modulációnak tekintjük, és az általános modulált jelből kiindulva, ami ugye AT-szer koszinusz teta T, ha szög modulációról beszélünk, akkor az AT-be nem kívánjuk beletenni semmiféle információt, tehát a moduláló jelet, ezért ezt konstansnak tekintjük, és ennek legyen az amplitúdója UV. Tehát ez az egyik, ilyeténképpen ugye ez UV konstansszor koszinusz teta T, és akkor most ez szét fog esni értelmezés szerint két részre, fázismodulációra és frekvenciamodulációra. Legyen a fázismoduláció az első rész. Fázis moduláció esetében a θ-t szög a következő alakban jelenik meg. Az omega vívő t, ugye ez maga a vívőfrekvenciás rész, plusz egy szögeltérés, ami dinamikusan változik, majd az SMT a moduláló jel függvényében. Tehát ebbe a delta phi-be fogjuk valamiféleképpen az átfiendő jelünket belefoglalni. Az AT helyett, tehát ugye a fázisba próbáljuk belefoglalni. A konkrét belefoglalás pedig roppant mód egyszerű, egy arányossági tényező, nyilván mivel fázis modulációról van szó, ezért az a fázis modulációs tényező. A fázis modulációs tényező megszorozva az SMT-vel, az átviendő jellel. És ezzel kész is vagyunk, mert ezek után a fázis modulált jel az egyenlő UV-szer koszinusz omega VT plusz fázis modulációs tényező ször SMT. Hát ilyen egyszerűen megvalósul. Tehát majd egy vizsgálójellel meg fogjuk vizsgálni ezt az elrendezést, de előzetesen, hogyha ábrázoljuk ennek a fazorját, akkor tételezzük fel, hogyha a vizsgálójel az nulla, akkor nyilván a koszinusz omega vt-nek a fazorja lenne, tehát ide mutatna UV-vel. Az is látszik, hogy ez a plusz fázis, a delta phi ettől fogja eltéríteni, tehát ez azt jelenti, hogy ezen a UV sugarú körében vagyunk, és majd az SMT értékétől függően ez így pozitív és negatív irányban eltér, és az eltérés mértéke, a szögeltérés mértéke, az a moduláló, az éppen a pillanati értékevel arányos a moduláló jelnek. Majd a szokványos vizsgálójelünknél ezt ebben fogjuk látni. De nézzük meg a frekvencia modulációt. A frekvencia moduláció némiképpen bonyolultabb. Itt értelemszerűen nem a fázis fog eltérni arányosan a moduláló jeltől, hanem a frekvencia. Tehát ez itt nem a szokásos F függvény, hanem ez a frekvencia. Méghozzá a pillanatnyi frekvencia. Tehát a pillanatnyi frekvencia időfüggése a következő lesz. Egy arányossági tényező, nyilván akkor ez a frekvencia modulációs tényezőnek hívjuk, szorozva. Tehát lényegében ugyanott vagyunk, mint ahogy a fázisnál, csak most a frekvencia tér el. Ezt maguk most már leírták, ezt a kis kommentet, úgyhogy írhatom a következő sort. A koszinusz argumentumában nem a frekvencia szerepel, hanem a körfrekvencia. Tehát a körfrekvencia eltérése, ugye a kettő között 2π különbség van, akkor ez így szerepel. Azonban mi ezt fázis eltérésé szeretnénk konvertálni. Delta phi t, a fázis megváltozási gyorsasága, az a fázisnak a sebessége, az a körfrekvencia. Tehát a fázisnak a deriváltja az az omega, ilyeténképpen a fázis az omegának az integrálja. Tehát a delta phi az egyenlő nullától t-ig delta omega, és akkor nevesztenek össze a jelölések alfa d alfa. Tehát ez ugyanaz, mint amikor az út és a sebesség az st egyenlő integrál vt. Behelyettesítvén a delta omega értékét, kiemelem a 2π KFM konstansokat. Sm alfa d alfa. Tehát itt ez az, amit most visszaírhatunk az eredeti képletünkbe, és így a végleges, a végképlet az Fm jel UV-szer koszinusz omega vt plusz a delta phi értéke, amely 2π-szer kfm-szer ez az integrál, az sm t-nek az integrálja. És akkor ez a vége. Ha összehasonlítjuk a kettőt, akkor láthatólag ez egy konstans szor az SMT, ez egy konstans, most az a két pi ez nem érdemi különbség, tehát egy konstans szor az SMT-nek az integrálja. Tehát a két moduláció az csak abban tér el, hogy az FM-hez előtte, ha fázis modulációt akarunk megvalósítani, előtte integrálni kell az SMT moduláló jelet. Hát ez picikét ugye rondább, mint amit itt kaptunk a fázis moduláció esetében. Érdemes egy kis táblázatot készíteni. Ugye volt nekünk olyan, hogy fázis moduláció és frekvencia moduláció. És van delta phi-ténk és delta f-ténk. És akkor ezt próbáljuk egy kis táblázatba kitölteni. Ugye mi sem volt egyszerűbb, mint a delta phi-t a fázisnál, ami ugye egyenlő az arányossági tényező szorozva az SMT-vel, és a frekvencia eltérés az FM modulációnál, ami formailag ugyanez. Tehát, hogyha ezt a kettőt nézzük, ezek itt jól érzik magukat, ezért így kis kékkel nagyon jól el vannak itt. És akkor azért keresztbe is számoljuk ki, hogy mi a helyzet. Ugye azt kaptuk, hogy abban az esetben, hogyha frekvencia modulációnk van, akkor is persze egy fázist kellett itt behelyettesíteni, és ez a delta phi, ez most 2π-szer kfm szer az integrálja az SMT-nek. Hát ugye ez egy keresztbeértelmezés már, és hát ugyanezen filozófia szerint értelmezhetjük a fázis modulációt is frekvencia modulációként. Tehát akkor tegyük ezt meg. Hát ha minden igaz, akkor megelőlegezem, de ki fogjuk azért számolni. Ugye itt az történt, hogy a KFM szorzódott két pi-vel, akkor ennek az inverze nyilván osztásra kerül két pi-vel. Itt az történt, hogy integrálni kellett, ennek az inverze deriválni kell. Tehát ez a megelőlegezés, aztán számoljuk ki. Tehát azt tudjuk, hogy a deriváltja a fi-nek az omega, és hogyha 1 per 2 pi-vel elosztom a omegát, akkor pedig a delta f-et kell, hogy megkapjam, és akkor most a delta fi helyébe helyettesítsük be az itt látható kpm-szer SMT-t, és kész vagyunk. Tehát igaz ez a táblázat. És ez azt fogja jelenteni tehát, hogy tegyük fel, hogy nekünk van egy frekvencia vagy fázis modulátorunk, akkor ezeket át tudjuk egymásba alakítani. Mégpedig, ha van egy fázis modulátorunk és egy integrátor, ez tehát egy integrátor, ez pedig egy fázis modulátor, akkor ez összességében olyan, minthogyha egy frekvencia modulátorom lenne. Míg hogyha van egy differenciátorom és egy frekvencia modulátorom, akkor ez olyan, minthogyha egy fázis modulátorom lenne. Tehát így tudok játszani a kettő között. Erre nézzünk meg egy kis példát. Remélem beízzik a projektor. Az összefoglaló táblázatot azt oda fogom szintén adni a Szabolcs tanár úrnak, és akkor ő fölteszi maguknak a honlapra. Tehát ugye ezekről beszéltünk, ezen kapcsolatokról, és itt van az a bizonyos, hogyan lehet kicserélni ezeket. És jól látjuk, hogy ha itt olyan speciális jeleket választunk, mint a négyszög és a háromszög, és ugye ennek a négyszögnek az integrálja az itt látható háromszög, akkor látszik, hogy FM moduláció esetén ugye ez a névleges frekvenciához képest valami plusz frekvenciát, plusz egyszer KFM meg fog mutatni, tehát akkor ugye ez egy nagyobb frekvencia. Ez a névleges vívőfrekvenciához képest mínusz KFM frekvenciát fog mutatni, tehát két frekvencia között kapcsol ez a moduláció. Ha nézzük a háromszöggel a fázis modulátort, akkor pedig az történik, hogy a fázis az folyamatosan, az a delta phi t, az folyamatosan növekszik, méghozzá egyenletesen. Hogyha egyenletesen növekszik, akkor ennek a sebessége egyenletes sebesség, vagyis ez egy konstans frekvencia, körfrekvencia, tehát ez a névleges frekvenciához plusz hozzáadódik, míg hogyha csökken, akkor levonódik. Nézzük, ugye ugyanitt az ugrást, természetesen a vívőfrekvenciát nem befolyásolja, csak fázisugrást valósít meg, és az FM modulátornál növekvő frekvencia, utána pedig csökkenő frekvencia fog megvalósulni. És most, hogy nagyjából ismerjük a fázis és a frekvencia modulációt, a további belső tulajdonságainak a vizsgálatára alkalmazzuk ugyanazt a módszert, mint amit tettünk az amplitúdó modulációnál, tehát alkalmazzunk egy vizsgálójelet. És ez a vizsgálójel, ez ugyanaz az UM-szer koszinusz omega MT legyen. Vegyük először a fázis moduláció esetét. A fázis moduláció esetében rögtön kiírjuk a delta phi t-nek a függvényét, ez egyenlő, ugye a arányossági tényező, a fázismodulációs tényező, szorozva UM, szorozva koszinusz omega MT. És akkor most újra a fazor ábráját felrajzolva azt látjuk, hogy az UV, ugye ez a fázis, az UV amplitúdójú vektort, azt elmozgatja pozitív és negatív irányba, tehát azt teszi, hogy ha ez egy koszinusszal indul, először növekszik, visszafordul, és akkor szépen itt cirkulál ezen a lesföl harmonikusan mozog, ezen a kör íven, és ennek az eltérése, ugye maximum jelölöm phi d-vel, és természetesen negatív irányban phi d. Tehát ez a bizonyos phi d, ez egyenlő a KPM szer UM, és a neve az fázis löket. Ugye ez a fázis devianciára utat a D, de magyarul ez fázis löket, tehát plusz-minusz ennyire távolodik el. És akkor írjuk fel a PM jelünket. Tehát UV-szer koszinusz omega VT, és most már ezzel a phi D-vel írom. Tehát ez a fázis modulált jelünk. Nézzük meg ugyanezt frekvencia modulációra. A frekvencia eltérés az arányossági tényező, szorozva ugye megint az SMT-vel, ami jelen esetben UM-szer koszinusz omega MT, és különösebben nem ragozva látszik, hogy ez az a frekvencia eltérés plusz-minusz KFM-szer UM tartományban valósul meg, tehát ez egy frekvencia deviancia, ami frekvencia löket, ugye külön kiírjuk, FD egyenlő KFM szer UM. Mielőtt kiszámoljuk, hogy mi is van, hogyan is néz ki időtartományban ez a jel, érdemes még annyit megemlíteni, hogyha ábrázolnám, ez itt a frekvencia, ez a vívő frekvencia, ez a löket, F vívő plusz FD, F vívő mínusz FD. És ez itt lefelé az idő, tehát az a vízesés diagram, amit már láttak a múlt órán is. Akkor ugye ez indul a koszinusz plusz egyről, tehát akkor a plusz a frekvencia, a deviancia, és itt szépen. És hogyha erre ránézünk a jelre, ez nem más, mint a mi SMT-nk. Tehát ez így valahogy ugye az SMT-vel analóg jel, nyilván ugye itt az amplitúdó az a frekvencia cserével, tehát az amplitúdó frekvencia megfelelő transformációval, ez maga a moduláló jel. És akkor most nézzük meg, hogy mégis hogy néz ki ez időben. Ha visszanézzük a másik táblára, akkor ugye az történik, hogy a delta phi az ki kell integrálni a két piszer KFM-szer SM alfát, tehát delta phi t egyenlő két piszer KFM szer az integrál, és itt UM-szer koszinusz omega M alfa D alfa. Tovább egyenlő. Az integrálból kiemelem a konstans UM-et, és a KFM-szer UM ugye az egyenlő a KFM szer UM, egyenlő a frekvencia löket, és akkor csak a koszinusznak marad az integrálja. Alfa. D. Alfa. A koszinusznak a szinusz az integrálja, de van neki egy belső függvénye, tehát még azzal is korrigálni kell, és így a D phi t az egyenlő 2π fd, a belső függvény miatt per omega m szer színusz omega mt, és ez a 2π és omega m, ez nem más, mint az FM szer színusz omega MT, tehát a delta fit így kapjuk meg, és most már felírhatjuk a végképletünket. Tehát FM időbeli képe UV-szer koszinusz omega VT plusz FD per FM szer színusz omega MT. Tehát ez a vége, és talán megint érdemes egy ilyen kis táblázatot csinálni, mint ami volt ugye itt, mi szerint fázis moduláció, frekvencia moduláció, és akkor itt a fázis löket és frekvencia löket. Ugye a fázis löket KPM-szer UM, talán nem is azt fogom kiírni, hanem egyszerűen azt írom, hogy fázis löket, az már ott szerepelt. Tehát itt ez az egyszerű képlettel KPM-szer UM, és a frekvencia löket K FM-szer UM. És ha megnézzük, hogy a frekvenciánál mennyi a fázis löket, tehát ugye ez a plusz-minusz egyel, ugye ez lesz a fázis löket a frekvencia moduláció esetében, ez egyenlő a frekvencia löket per az FM, frekvencia löket per FM, és hát hogyha megint a korábbi analógiát nézzük, akkor nyilván itt fordítva, tehát a frekvencia löket az pedig egyenlő a phi d, és akkor ugye nem osztás, hanem szorzás. Levezethetnénk, de olyan egyszerű, hogy talán ezt most kihagyjuk. És ezzel körbeértünk a rendszeren. Még egy dolgot érdemes megfontolni, és ez pedig a sávszélessége a jeleknek. Ha elképzeljük ezt a... ránézünk erre, akkor ugye próbálunk egy durva spektrumot felrajzolni. Előre vetítem, ez nagyon szemlélet, és ráadásul nem is igaz, de érdemes azért ezt megtennünk. Tehát a vívő frekvencia plusz a frekvencia löket, vívőfrekvencia mínusz a frekvencia löket, és próbáljuk egy spektrumot felrajzolni, nem J omegába, hanem most itt ugye F-be rajzolom fel. A következőt gondolhatnánk első körben, hát ez sohasem ment a vívőfrekvencia mínusz FD alá, és sohasem ment a vívőfrekvencia FD fölé. Tehát akkor ezt talán ki is jelölöm. És közben nézzük meg, hogy hol mennyit tartózkodott, mert ahol többet tartózkodott, ott természetesen több spektrális komponense van. Ha megnézzük ezt a zárt menetet, akkor ugye itt szépen lelassít a széleken, megáll, aztán nagy komótosan visszaindul. És a leggyorsabban mindig a vívő frekvencián robog át. Tehát ebből az adódik, hogy a szélek felé többet tartalmaz, tehát valami ilyesmi spektrum. Ez mondom nagyon szemléletes spektrum, és hát ebből az következne, hogy ez a B durván két FD-vel egyenlő. A helyzet az, hogyha megnézzük akár melyiket a kettő közül, lényegében ugye a fázis az egy konstansszor koszinusz, ugye az a színusz az ugyanolyan, mint a koszinusz, csak pi per kettő, ez nem különbség. Na most az a baj, hogy ha koszinuszban koszinusz van, vagy színuszban színusz, mindegy, vagy koszinusz-színusz párosítás van, az argumentumban színusz vagy koszinusz van, akkor ennek a Fourier transformátja az Bessel függvényekkel írható le. Ez nem tudom, szerepelte az előadásban, az eddigiekben, nem szokott szerepelni. Ezzel nem kívánnánk foglalkozni, viszont van egy Carson közelítő formula, amely a következőt mondja, a sávszélesség, és akkor értelmezzük külön FM-re és PM-re. A sávszélesség az kétszer, mint ahogy mi is sejtettük, az FD plusz FM. Tehát ez a közelítés, amit én itt mutattam maguknak, ez akkor állja meg a helyét, hogyha azon tényleg komótosan megy egy herccel ott jobbra-balra ingadozik. És ugyanez a PM-re értelmezve, a PM-nél az FD, azt kicseréljük Phi D plusz FM-re, FM-et pedig kiemelek, tehát kétszer Phi D plusz 1. És ez a Carson közelítő formulája, ezzel lehet gyakorlati módon kezelni. Itt az is, amit írtam fel, az S. Ez a S FM-nek a frekvenciabeli, tehát a spektruma, csak nem omegában, j-omegában, hanem F-be írtam, hogy a sávszélességet, amit hertzben mérünk, azzal egyezzen. Jó, akkor most megkérném. Hogy lett kétszer FD? Ugye egy adott, ugye ez a maximum, és akkor ő mondjuk a szigmászor maximum, és akkor nézze meg, hogy ez a távolság mennyi. Ez kétszer FD. És azt mondtam, hogy ez egy nagyon erős közelítés, és akkor igaz csak, hogyha a moduláló jel az lassú, akkor tényleg ilyen lesz a spektrum. Azonban, hogyha a moduláló jel gyors, tehát egy ilyen kilohertzes nagyságrendű jel, akkor az a kínos eset van, hogy nem írható le ilyen szemléleti alapon, akkor a Bessel függvények írják le, és mivel maguk nem tartanak Bessel függvényt, ezért én talán nem vezetném be még plusz három előadásban. Higgyék el nekem, hogy ez a Bessel függvények tekintetében igaz lesz, de érezzük, hogy még valami, hogyha például az lehetetlen, ha csak másban nem gondolnak, hogy ha a frekvencia löket 100 Hz, de 1 kHz-el modulálom, hogy az 1 kHz valahol ne legyen ott. Tehát érezni ezt, hogy ha egyik a másikba átmegy, akkor biztos, hogy valahogy a maximum, a nagyobbik fog számítani. A Bessel függvényeknél egyébként az fog következni, hogy ráadásul még én itt egy folytonos spektrumot rajzoltam, ennek a tényleges spektruma az vonalas lesz. Vonalas lesz és végtelen lecsengéssel, tehát nem kívánnám szemléletet meg többet nem tudok róla mondani, a Bessel adna, de az pedig hosszú elnézésüket kéne miért.
Na, sziasztok újfent! Most már a nem lineáris modulációkkal kapcsolatban ugyebár. Frekvencia moduláció, tudom most bemutatni nektek igazából. A fázis modulációs részt azt majd a jövő héten a keddi alkalommal, illetve a szerda meg pénteki alkalommal lesz ugyanígy. Mindig úgy gondoljuk, hogy a különböző modulációkat, legyen az frekvencia moduláció, fázis moduláció, vagy ugye az előző órán elhangzott amplitúdó moduláció, mindig ott érdemes bemutatni, ahol az szemléletes. Hát ha már frekvencia modulációról beszélünk, akkor nyilván a frekvencia síkban kellene ezt bemutatni. Tehát a szokványos spektrumanalizátor üzemmódban látjátok azt a bizonyos színuszjelnek a spektrumát, amit ez a generátor állít elő. És hát, hogy tényleg ez állítja elő, az látszik, mert van egy drót darabom, mint antenna, tehát tényleg ő állítja elő. Kicsit növelek jelszintet, hogy azért jól látszódjon. Ez itt most 89 MHz-en lesz egy ilyen idézőjelbe vetten kalózrádió adás, úgyhogy ha valakinek van mobiltelefonja és azon van FM rádió, akkor hangoljon erre a 89 MHz-re, mert ezt a jelet így még nem fogod hallani, mert ez 0 Hz-es jellel, 0 voltos amplitúdójú jellel van modulálva, de majd lesz nyilván olyan jel is, ami hallatszódni fog. És hát akkor ugyanaz zajlik, mint az előző alkalommal, hogy van nekem egy generátorom, aminél ki tudom kapcsolni ezt a bizonyos kimenetet, és hát ennek megfelelően ugye a hangszóróban is az hallatszik, hogy hát sustorgás van, ugye zajt veszünk igazából, és annak a spektrumképét, tehát a frekvenciatartománybeli eloszlását látjátok, és hát természetesen hozzátartozóan a vízesés diagramot, és hát amikor megjelenik ez a bizonyos vívő, csak keresem a dobozkámat. Amikor megjelenik a vívő az adott frekvencián, na onnantól kezdve már nem sustorog a rádió, tehát van hordozó hullámod, aminek segítségével ugye átviszed az információt. Hát az információ legyen egy egyszerű színuszos jel az elején. Ez az egyszerű színuszos jel, az pedig nézzen ki úgy, hogy 5 kHz-es lökettel egy 0,25 század herces színuszos vívő frekvencia, vagy színuszos moduláló jel. Ugye a vízesés diagramon látszik az a bizonyos, szóval a vízesés diagramon látszik az a bizonyos moduláló jel, mint demodulált jel kvázi. Tehát a vízesés diagram ugye színben az amplitúdóval helyes információt mutatja, és hát X-tengely mentén ugye frekvencia van, lefelé meg folyik a spektrum, tehát a időbeli lefolyását látjuk a spektrumnak. És hát ha színuszos a jel ilyen alacsony frekvencián, akkor tényleg látszik az, hogy kialakul az a bizonyos színuszos jel. Persze mindjárt fogok váltani másik fajta jelalakra, mert hát ha megvan a lehetőségre, akkor miért is ne. Legyen mondjuk háromszög jelalakunk ugyanezzel a frekvenciával, és akkor tök jól látszik. Most ténylegesen háromszög jellel modulálunk. Tehát egy adott lökett tartományban, ez a plusz-minusz 5 kHz-es tartomány, változtatjuk a kimenő jelnek a pillanatnyi frekvenciáját. Ezt itt most 0,25 század herccel, tehát durván 5 másodperc alatt ír le egy teljes periódust ez a háromszög jel. És hát természetesen kicsit már előre mutatva létezik olyan, hogy négyszög jel való modulálás, mondjuk frekvenciatartományban. Ez már kicsit hasonlít arra, hogy az egyik vívőhöz mondjuk logikai nullát rendelek, a másik vívőhöz mondjuk logikai egyet rendelek, tehát onnantól kezdve már kapizsgáljátok ti is a digitális modulációnak a dolgait, de ez a jövő hétnek a zenéje, úgyhogy ennél tovább itt nem is megyek. Viszont elkezdek szépen moduláló jelfrekvenciát növelni, mondjuk színuszosan. Tehát itt vagyunk 0,25 század herces színuszjel esetén, és hát növeljünk moduláló jelfrekit, mondjuk 1 Hz első körben, ugye ez látszik belőle, és ebből már úgy nagyjából lehet sejteni azt a bizonyos eloszlást, amit a tanár úr felrajzolt a táblára, csak éppen a vetítővászon eltakarja, hogy ezen a tartományon, itt ahol a színuszjel ugye viszonylag gyorsan halad át, hát statisztikailag ugye időben kevesebb ideig van a jel, mint a végein, ahol viszonylag lassan megy ugye a színuszjel. Majd mindjárt kinagyítjuk egy kicsit. Nézzük meg, hogy ha konkrétan mondjuk egy 1 kHz-es jelet adunk erre a bizonyos dologra, akkor itt jön a Bessel bácsi és az ő jó kis tüskéi a spektrumban, és a demodulátor oldalon is ezt az 1 kHz-et lehet hallani. Na ezt már elvileg hallanod kell 89 megán, csak nagyon pici hangerővel. Na most a nagyon pici hangerőn azon úgy tudunk segíteni, hogy én kizummolok itt a spektrumból, tehát összehúztam ezt a spektrumkét, hogy jóval nagyobb frekvenciatartományt látok egybe, és azt mondom, hogy ezt a bizonyos löketet, ezt megnövelem, méghozzá úgy fogom megnövelni, hogy húzogatom ezt a bizonyos dolgot. Igen, csak közben a hangkártyám is túlvizérlődik, meg a sávszélességem sincs beállítva. Tehát egy jóval nagyobb sávszélességet foglalunk el, hallatszik az egy kiló? Majd mindjárt teszteljük azért, hogy le tudod mérni azt a bizonyos normál A hangot. Ez most normál A hang, a kicsi kalózadónk az működik. Hát és ha megfigyeled innentől kezdve a spektrumképet, ugye ha én állítom a moduláló jelnek az amplitúdóját, alias a hangerősséget, most ugye csökkentem, akkor ennek megfelelően, mivel viszonylag gyorsan változik ez a bizonyos színuszos jel időben, mint moduláló jel, ennek megfelelően ugye ez a vonalas spektrum ez szépen kialakul, a Carson összefüggés megadja durván ezeket a körülbelül innentől egészen idáig ezt a bizonyos elfoglalt sávszélességet, és hát jól látszik, hogy ez a sávszélesség bizony függ a löketnek a nagyságától, vagyis a hangerősségtől, hogy a bemondó, a rádió bemondó milyen hangerővel beszél a telefonra, ennek megfelelően ugye változik a sávszélesség elég rendesen, a vonalas spektrum az ugyancsak látszik, de hát természetesen lehet változtatni a moduláló jel frekvenciáját is, próbálok kicsit optimalizálni. Látjátok a spektrumnak a változását, mivel színuszos jellel modulálunk, ennek megfelelően mindig Bessel függvények szerint alakul a kimeneti jelnek a spektruma, tehát minden esetben vonalas lesz, de ahogy növelem a moduláló jelnek a frekiét, ugyanúgy látszik, hogy szélesedik az a bizonyos spektrum, tehát nem csak a löket nagysága határozza meg a sávszélességet, hanem a moduláló jelnek a frekvenciája is. És akkor állítsuk vissza egy kicsit arra a bizonyos nagyon alacsony frekvenciára, mondjuk az 1 Hz-es jelre ezt a történetet, mert onnantól kezdve láthatóvá válik az, amit szeretnénk mutatni, ez a bizonyos statisztika, hogy ez a tüske, itt ezen a részen, mindjárt csak kicsit ki szeretném szelektálni, kicsit kicsi a monitornak a felbontása, és akkor meg szeretném mutatni, hogy ez konkrétan mit jelent. Látszik a vízesés diagramon is, hogy ahol pirosan jelenik ez a bizonyos jel, vagy közel a piroshoz, ott sokkal több időt tartózkodik ez a bizonyos színuszos jel, mint ahol átrongyol. Ugye a színusz a nullátmenetei környékén a leggyorsabban változó jel, ugye annak koszinuszos a deriváltja, stb. Ezt tudjátok matekból. De hát, hogy ugye ez most furcsa lehet, hogy ezt a jelet nem hallod. Miért nem hallod? Mert 20 Hz-től hallasz, ezt mondott te. Igen, a biológia az általában felülírja a hardvert bizonyos esetekben, de egyébként a rádiód is csak 20 Hz-től visz át hifi minőségű zenét FM sávban, úgyhogy ténylegesen az átvitel is azon a bizonyos 1 Hz-en nem történik meg, tehát azért nem hallottál ott semmit. Egy olyan érdekességet azért tapasztalhatsz, hogyha én leveszem 1 kHz vagy 1 Hz-re ezt a moduláló jelet, viszont a moduláló jel alakot négyszögre veszem, akkor elvileg kattognia kell. Na most ez a fajta hirtelen jelváltás, ez mindenféle, ugye időben gyorsan változik a jel, ennek megfelelően van magasabb frekvenciás komponense is ennek a jelnek, és ezt hallott kattogásként a demodulátor oldalon a rádiókészülékedben, hát természetesen ugyanúgy lehet itten zenélni vele. Legyen mondjuk az A hangunk, és hát itt is látszik a statisztika, hogy gyakorlatilag itt most olyan gyorsan változik a két vívő frekvenciának a pillanatbeli értéke, hogy gyakorlatilag folytonos vonalnak látja ez a spektrumanalizátor, és statisztikailag látszik, hogy igen, gyakorlatilag ezen a szakaszon itt nem is tölt időt a vívő frekvencia, mert két diszkrét freki között kapcsolgat. Nyilván, hogyha lassabban változik a jel, akkor ez másképp látszik. Nézzük még meg a háromszögjelet is. A háromszögjelnek jóval kevesebb harmonikusa van, az hasonlatos a szinuszos jelhez, viszont olyan nagyjából egyenletes ez a bizonyos tető itt a szinusz csúcsoknál. Hát röviden, tömören ennyi, visszamegyünk színuszra.
Átveszem a szót, de itt a háromszög és a színusznak a felharmonikus tartalmáról azért érdemes. Tehát maradj még itt ezzel a kütyüvel, ne szedd szét, ha van annyi időd. Tehát ugye maguk tanulták az egyszerű impulzusnak a spektrumát, ezen tantárgy keretében, amely egy színusz x per x. Tehát az impulzusnak a spektruma az egy színusz x per x, ugye abszolút értékben veszem én most ezt, itt a nulla frekvencia, és ez így 1 per omega szerint cseng le. Ha vesszük a háromszöget, most direkt kétszer olyan hosszú háromszöget veszek, ez a háromszög, ha én ezt xt-vel jelölöm, akkor ez a háromszög, és ez mondjuk t hosszúságú, tehát akkor ez mínusz t-től plusz t-ig, akkor ez egyenlő az x t konvolúció x t-vel, saját magával vett konvolvátja. Ez nagyon jó, mert spektrálisan a konvolúció a szorzás, tehát akkor az egyenlő x, y, omega szor x, y, omega. Az igazság az, hogy igazából ez mínusz t-vel kellene, és akkor az x konjugált, és ez x, y, omega abszolút érték négyzet. Vagyis a négyzet miatt a második, a háromszögnek a spektruma, az kisebb, gyorsabban fog lecsengeni. És ezt, amikor a Levente bekapcsolta a színuszt, akkor ugye a szép, tiszta hangja volt. Amikor bekapcsolta a négyszöget, akkor ércesen szólt, és amikor a háromszöget, akkor olyan kicsit érces, de azért messze nem annyira, mint a négyszög. Ugye szép tiszta hang.
Ez az háromszög.
És ugye a legrosszabb a három közül. Jó, köszönjük szépen. Tehát azt hiszem, hogy maga a frekvenciatartománybeli leírásmód és a spektrumnak a szemléletessége az most itt egy kicsit új értelmezést nyert, és látják, hogy igenis hasznos látni azt, hogy egy jel az milyen komponenseket tartalmaz. Egyébként ugye ez nagyon fontos lesz a maguk számára, mert ha alakhű átvitelt akarnak, tehát azt felejtsék el, hogy mondjuk egy négyszög az át fog menni a rádiócsatornán. Nem, mert annak az 1 kHz-es négyszögnek a 100 kHz-es felharmonikusával már nem fogunk foglalkozni, csak szép, lekerekített négyszögek fognak átmenni a rádiócsatornán, vagy akármilyen csatornán is, tehát egy vezetett csatornán is. No, az óra a hátralévő idejében, ami olyan 15 perc körül van, szeretnék, mivel ugye nincs gyakorlat, ezért szeretnék két típus feladatot, példát mutatni, amelyek, amilyen jellegűek egyébként várhatóak a számonkérésen is. Feltéve persze, hogy az eddigiekkel kapcsolatosan nincs kérdés, tehát hogyha kérdés van, akkor azt most tegyék fel. Kérdés? Akkor vegyük a példákat. Egy AM-DSB moduláló jele. Egyenlő. Kétszer koszinusz 2pi f1t szer koszinusz 2pi f2t. Azért ugye nem omega 1 és omega 2-t írtam, hanem 2pi f1, 2pi f2-t, hogy a természetesebb F frekvenciával tudjunk játszani, ahol F1 egyenlő 1 kHz, F2 egyenlő 2 kHz. Egyelőre nem szerepel itt, de felírom a vívő frekvenciát is. A vívő frekvencia 1 MHz. Meg kellene határozni az első kérdésként a modulációs mélységet. Ugye a modulációs mélység definíció szerint az a moduláló jelnek a maximuma per a vívőnek a maximuma. Hát ez még kellene tudni természetesen a vívő maximumát. Ez adott, ugyanis az AT egyenlő 4 plusz SMT, tehát ilyeténképpen ez a vívő. Tehát az U-max az a moduláló jelnek a maximuma. És akkor kérdezem magukat, hogy ennek a jelnek hol van, vagy nem úgy hol, hanem mekkora a maximum. Mert a kérdésemmel lényegében elárultam, hogy mi a maximum. De nullában a koszinusz, és mind a kettő koszinusz, tehát akkor ezek szerint ennek a maximuma az kétszer, egyszer, egy, vagyis egyenlő kettő, és így a modulációs mélység az 2 per 4 egyenlő 50%. A második kérdés, föl kellene rajzolni a spektrumát a modulált jelnek. Tehát a második kérdés az a DSB jelnek a spektruma, de csak rajzban. Ugye azt javasoltam én korábban, hogy nézzük meg először az AT-nek a spektrumát, és utána azt nyomdázzuk szét a vívő frekvenciával. Ez a legegyszerűbb megoldás, ahelyett, hogy fölírjuk itt az összes komponenst. Tehát először, bár ugye nem kérdi a feladat kiírója, de az A-nak a spektrumát határozzuk meg. Az A spektrumában szerepel a vívő, ez a bizonyos 4. De mivel tudjuk, hogy az 1-nek a Fourier transformátja az 2π Dirac, ezért, hogy ne kelljen mindig azt a 2π-t kiírni, ezért ugyanúgy, mint a legutóbbi órán, azt érvényesítsük a tengelyen, mint skálázást. És akkor megvan a DC komponens, és szükségünk van még az egyes frekvenciákra. Ha összeszorozzuk ezt az értéket, ugye a moduláló jelben van az F1 és az F2 frekvencia, de a koszinusz alfászor koszinusz béta az 1/2 koszinusz alfa mínusz béta plusz 1/2 koszinusz alfa plusz béta. Tehát ezek szerint ugye fele amplitúdóval 1 az összeg és a különbségi frekvenciák fognak megjelenni. A különbségi frekvencia 1, az összeg frekvencia pedig 3 kHz, és ez ezek jelennek meg. Tehát ez 1/2π, ez pedig 3×2π, és ez az a bizonyos hipotetikus kis háromszögünk. Az amplitúdója az ugye az 1/2 miatt 1. Tehát mindegyiknek egy az amplitúdója. És akkor nézzük meg, hogyan néz ki a vívő frekvencián, tehát függőleges tengely, a DSB, J omega, abszolút érték, és ez, amit itt látunk, ezt kell ide nyomdázni, és ide, akkor ezt gyorsan meg is tesszük. Tehát először kinyomdázom a vívőt, és ugye egy ilyen nyomdázásnál felére leesik az amplitúdója, tehát akkor ez 2 marad, és jobbra-balra ezeket a bizonyos kis 1 és 3 kHz-es kis értékeket szintén kinyomdázom, ezeknek az amplitúdója mindegyiknek 1/2, nem írom ki az összesre. És ezzel megválaszoltuk a feladatot. Mivel ez gyakorlat, ezért, de egyébként is, ha kérdés van, akkor azonnal mondják. Jó, akkor ha nincs kérdés, akkor szintén egy típus példa, de akkor ez már a frekvencia moduláció témakörben. egy FM modulátor, egy FM modulátornak a kimenő jele, tehát a modulált jel, az egyenlő 100-szor koszinusz omega VT plusz 10-szer szinusz omega VT. Akkor próbáljuk, először megmondom, hogy mennyi a, ez, bocsánat, az omega M, természetesen, omega M T. Megadom az omega V-nek az értékét, az omega V az 2π/10 MHz, tehát ugye ez 10 MHz. Tehát 10 MHz-es a vívő frekvencia. A moduláló jelnek a frekvenciája pedig 1 kHz-es. Próbáljuk meg visszaállítani a paramétereit az FM jelünknek első körben. Tehát ugye az FM jelünk úgy nézett ki, és hát itt nyilvánvalóan ugye formailag az egy, ez egy koszinuszos moduláció, tehát úgy nézett ki, hogy UV-szer koszinusz, és akkor lapozzanak vissza a füzetükbe, omega VT plusz FD per FM szer szinusz omega MT. Ebből ugye az következik számunkra, hogy a vívő amplitúdója, amit persze hát az nyilvánvaló volt, a vívő amplitúdója az 100 egység, a vívő frekvenciát tudjuk, a moduláló frekvenciát tudjuk, és az FD per FM az 10-zel egyenlő. A kérdés, mekkora a frekvencia löket? Ugye ez a képletünk van, hogyha ezt felhasználjuk, akkor, és ezt átrendezzük ugye FD-re, ez 10-szer FM, az FM az itt van, 1 kHz, vagyis ez egyenlő 10 kHz. B kérdés, sávszélesség közelítőleg. Carson formula, 2-szer FD plusz FM. Mind a két értékünk megvan, az FD is és az FM is. Az egyik ugye 10 kHz, a másik 1 kHz, és akkor ez 11 szorozva 2, 22 kHz. Tehát a jelünknek a sávszélessége 22 kHz. Ezt úgy képzeljék el, a ZH-t mondtam, hogy kis kérdésekben szerepelnek ezek az egyszerű feladatok. Szóval lehet a kérdés például az, hogy mi a Carson formula, vagy éppen egy ilyen számítás, de hogyha ilyen számítás van, akkor az A csoport mondjuk kiszámolja a frekvencia löketet, a B csoport meg a sávszélességet, tehát most pont rossz példa, mert a sávszélesség kellett a frekvencia löket, de valami igyekszünk minimalizálni, tehát hogy ne kelljen azért fél óráig számolni, bár úgy érzem, hogy ennél egyszerű feladat talán nem nagyon lehet generálni. Hát ennyit az analóg modulációkról. A következő alkalommal áttérünk a digitális modulációra. A digitális modulációra a lényege, ahogy mondtam korábban, hogy nem folytonos jeleket, hanem digiteket, számokat fogunk átvinni, és nem az alakhűség, hanem a bithiba arány lesz a minősítő paraméter. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!